azt hiszitek, hogy lovagok már nincsenek, bizony nagyot tévedtek. Mi sem hittük, így hát utána jártunk. Igenis vannak, fehér lóval és karddal az oldalukon, akárcsak a mesében. Be akartuk mutatni nektek, milyen érdekes hobbi lovagnak lenni, de ez lehetetlen. Ugyanis ez nem hobbi, életforma. Egyszer volt, hol nem volt, a visegrádi Szent György lovagrend története. Akik elmesélik, lovag Rolinek János, aki egyébként kovácsmester, Cseke László a lovagrend kormányzója, és a 21. század hangját Rónainé Mátrai Erika képviseli. Szia, miért vagy ilyen ruhában?
Hát ez a ruha gyakorlatilag az életem részét képezi, már 20 éve. Ez egy 13. századi lovagruha, mivel hogy haditornász vagyok, a Szent György lovagrend tagja, és hát ez gyakorlatilag az a ruha, amit az év majdnem minden napján hordunk.
Igen, és ehhez tartozik egy bemutató is, amit most láttunk, egy nagyon színvonalas harci bemutató, és egy egész ceremónia. Légy szíves, beszélj erről, hogy hogyan készültök azokra a mutatványokra, amiket csináltok.
Hát igazából készülni ezekre már nem nagyon szoktunk, hiszen, mint említettem, 20 éve folynak ezek a bemutatók, és a 20 év alatt, hát ez majdnem napi rendszerességgel folynak, tehát igazából nincs szükség arra, hogy az ember ezeket gyakorolja. Odafigyelést igényel, de gyakorlást már nem annyira. Az embernek vannak barátai, kollégái ebben a csapatban, és velük hozzuk össze ezeket a számokat, szépen megbeszéljük, hogy ki mit szeretne, milyen fegyvernembe szeretne harcolni. Én igazából nem nevezném ezt mutatványnak, hiszen ez egy középkori lovagi tornának a felelevenítése, ahol a régi hagyományokat próbáljuk ápolni, és gyakorlatilag amennyire lehet ugyanazokat a fegyvereket használjuk, és ugyanabban a harcmodorban használjuk, ahogy ezt a középkorban használták, hát ugye ez amennyire a múzeumokban és az írásokban fellelhető.
Légy szíves, mutass be egy pár ilyen fegyvernemet, és beszélj arról részletesen, hogy azzal konkrétan mit csináltok, és hogyan.
Hát vannak főleg az én kedvenceim az egykezes csatabárdok, az ilyen rövid fegyverek, láncostorok, buzogányok, amikkel a közelharcban lehetett harcolni. Mindig kisebb helyen ez volt a lényege, tehát várvédelem, vagy a folyosókon nyújtott harcok során nagyon jó szerepe volt, hiszen nem volt nagy helyigénye. Igazság szerint a lényege ezeknek a fegyvereknek az volt, hogy agyon kellett verni vele a másikat. Hát az én kedvenc fegyvernemem az a kétkezes nagy csatabárd. Hát ez egy körülbelül másfél méter hosszú fegyver, egy olyan 3-4 kilogramm súlyú lehet a feje, egy félhold alakú, és a másik végén egy tüskével.
Akkor ez egy elég komoly szerszám, és mi az, amivel a legkevésbé szeretsz dolgozni?
Az a kard, azt semmi pénzén nem venném a kezembe, hiszen a csapaton belül is a legtöbb sérülést karddal okozzák.
Mi az, amivel a legnehezebb egy nagyon szép koreográfiát megcsinálni?
Hát igazából ez attól függ, hogy az embernek mi az a fegyver, ami nem áll igazán a kezére. Tehát gyakorlatilag mindennel lehet nagyon egyszerű bemutatót végrehajtani, és minden fegyverrel lehet ugyanúgy nagyon nehezet is. Tehát ez attól függ, hogy az ember mennyire próbál ebbe bele menni, és mennyire bonyolítja túl ezt a dolgot. De igazából én ezt nem nevezném mutatványnak. Tehát ez gyakorlatilag azon kívül, hogy nem halunk bele, megegyezik a középkori gyakorlattal.
Most pedig Cseke Lászlóval hallhatunk beszélgetést, akit azt szeretném kérni először is, hogy mutatkozzon be, és kicsit meséljen a lovagrendnek a történetéről, az eredetéről, és a hagyományairól.
A Szent György Lovagrend katonai hagyományozó tagozatának vagyok a vezetője. Ez a lovagrend egy valóban létező lovagrend volt, tehát nem egy kitalált lovagrend, mint ma számosan próbálnak kreálni különböző tetszetős nevű lovagrendeket. És olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nem csak valóságos volt maga a lovagrend, hanem meg is maradt, fenn is maradt az alapító okirata. Ez azon kevés középkori okirataink egyik, amely nem pusztult el a török hódoltság idején és a különböző háborúk idején, ma az országos levéltárba őrzik. Károly Róbert alapítja itt Visegrádon 1326-ban a lovagrendet, és ennek az alapító okiratát, az eredeti alapító okiratát őrzik most az országos levéltárba. Annak idején, amikor Károly Róbert Magyarországra kerül, nagyon fiatalon, nagyon komoly harcot kell folytatni, hogy egyáltalán elfogadják Magyarországon, és hogy egy hozzáhű arisztokrácia jöjjön létre. Amikor megerősödik a hatalma, akkor Temesváról a székhelyét Visegrádra teszi 1323-ba, és ekkor már egy erős uralkodóként lép föl, de még mindig szüksége van a teljesen hozzáhű, őt támogató arisztokráciára. Valószínűleg ezért hozza létre a Szentgyörgy lovagrendet 3 évvel később, 1326-ba. Magukról a Szentgyörgy lovagokról annyit tudunk, hogy a király belső testőrségét adták, tehát bizalmi emberekből álltak. A csatába ők is érték el a királyt, és valószínű, bár erről okleveles adat nem maradt fönn, ők őrzik a Szent Koronát és a koronázási ékszereket a Fellegvárba, hiszen Károly Róbert volt az az uralkodó, aki Visegrádra hozatja a Szent Koronát, és ettől kezdve kisebb-nagyobb megszakításokkal közel 200 éven keresztül a visegrádi Fellegvárba őrzik, legtovább egy helyen Magyarországon. Mi mindnyáján, akiket itt láttatok a lovagi torna során, itt nőttünk föl Visegrádon. Ez egy fantasztikus gyerekkori helyszín volt. Én emlékszem rá, hogy igazából ilyen hagyományos géppisztoly, meg puska, meg ilyesmi soha nem volt a kezembe. Amikor az eszemet tudtam már, és amire visszaemlékszem, akkor fakardot kezdtem el fabrikálni, elkészítettem az első kezdetleges íjamat, aminek buszeg volt a nyílveszőnek a jegye. És ezeken a helyszíneken, a Királypoltában, a Fellegvárban, a Salamontoronyban játszottunk, ezek fantasztikus helyszínek voltak, és egy olyan életre meghatározó élmény volt ez, ami ugyan a gyerekkor elmúltával talán egy picit a feledés homályába merült, de amikor már 20 évesen egészen véletlenül láttam egy történelmi filmforgatást, egy angol koprodukció készült film volt ez, egy ilyen kosztümös történelmi film, akkor én azonnal megértettem, hogy nekem ebben kell foglalkozni. Tehát az volt az a gongütés, ami megszólt az emberbe, és onnétől kezdve engem semmi más nem érdekelt igazából, csak az, hogy lehetne ezt jól megtanulni, és akkor hogy lehetnék én igazából egy harcos, egy lovag. Nagyon nehéz volt a kezdés, hiszen ketten kezdtük el, ma már akivel kezdtem, Kormos Imre barátom egyrészt egészségügyi állapotából kifolyólag sem tudja csinálni, ő már abba hagyta. Nagyon hamar elkészítettük az első garnitúra fegyvert itt a szomszéd faluba, a Dömösi Kovács mesternél, és elkezdtünk gyakorolni. Akkor csak ketten voltunk, senki más. Nem volt igazából kitől tanulni, ez roppan nehéz dolog volt, és nagyon sok volt a sérülés. Tehát én tudom, hogy az első pár évben szinte azt mondhatom, hogy többet töltöttem kórházba, vagy betegállományban, mint amennyit éppen épkézzább mondjuk valamilyen küzdőtére megjelentem. Ugyan vannak középkori vívókönyvek, ahol nagyon szépen le vannak rajzolva a különböző vágások, ütések és ezeknek a védőfogásai, de természetesen egészen más az életben, és egészen más az, amikor az ember szembe kerül egy másik harcossal, aki tiszta erőből üti. Mi a legelső percekben eldöntöttük, hogy nem akarunk semmiféle imitációt, tehát mi ezeket az ütéseket teljes erővel fogjuk bevinni, hogy mi itt Visegrádon ezt a fajta hagyományt meg szeretnénk mutatni. Tehát itt egy nagyon komoly középkori város volt, egy nagyon komoly középkori élettel, és ennek persze egyik eleme, hogy lovagi tornákat rendeztek, hiszen királyi székhely volt, és itt a leghíresebb lovagok ugye megmérkőztek egymás ellen, és így alakult ki az egész dolog. Akkor persze még álmodni sem mertünk arról, hogy valaha majd a Salamontoronyba, ezen a küzdőtéren naponta akár többször is megmérkőzhetünk, hiszen az első időszakban évente talán, hogyha 4-5 bemutatónk volt.
Ó, én édes hazám, te jó Magyarország! Hit kereszténységnek viselet pajzsát, viselt pogány vérrel feste téles szabját. Vitézlő oskola, immár Isten hozzád! Egriek vitézek, végeknek tüköri, kiknek vitézségét minden föld beszéli. Régi vitézséghez dolgot okot veti, Istennek ajánlva legyetek immár ti. Ti is rá rószárnyon járó hamar lovak, az kiknek hátokon, az jó vitéz ifjak. Gyakorta kergetnek, s hol pedig szaladnak, adassék egészség már mindnyájatoknak. Fényes sok szép szerszám, vitézlő nagy szépség, katonatalálmány, újforma ékesség, seregben tündöklő és félő frissesség. Én tőlem s Istentől legyen már békesség. Sok jó vitéz legény, kiket felemeltem, s kikkel sok jót tettem, tartottam, neveltem. Maradjon nálatok jó emlékezete, s jusson eszetekbe jó tétemről nevem. Vitéz próba helye kiterjedt síkmező, s vákkal, kősziklákkal bővös hegyből gyerdő. Két az sok csata jár, s jó szerencse leső, légyen Isten hozzád sok vitéz legellő. Igaz atyám fia, s meghitt jó baráti, kiknél nyilvánvadnak keserves bánati. Ti jutván eszembe túlnak sok könyveim, már Isten hozzátok jó vitéz rokonim. Ti is angyalképet mutató szép szüzek, és szemmel öldöklő örvendetes menyek, még hol vesztettetek, s hol élesztettetek, Isten s jó szerelem maradjon veletek. Éppen így szerzettem átkozott sok versek, búnákik egyebek nekem nem nyertetek, tűzben mint fejenként égjetek, vesszetek, mert haszontalanok jót nem érdemeltek.
Rendszeresen járunk egyébként Itáliába, minden évben ott vagyunk Lanciano-ba, szeptember első hétvégén a Mastro Giurato választás van, ez most már 10 éve így van. Egy testvérási kapcsolat is köttetett ennek kapcsán Lanciano és Isegád között, amit a hagyományozó csoportok kiváló együttműködése révén sikerült megvalósítani. De ugyanúgy hívnak még bennünket Európa számos országába, és természetesen ne feledkezzünk meg Magyarországról se, illetve a határon túli területekről. Nem szerettünk volna bekapcsolódni egy olyan taposó malomba, ahol ez áruvá válik. Ez számunkra nem áru, ez egy életforma. Ezt valóban belülről átéljük, lehet ezen mosolyogni, lehet ezt meg nem érteni, de mi ezt így szeretjük, és ezt így fogadtuk el. Ezen a csodálatos helyen, Visegrádon, vagy az ország bármelyik részén, vagy bármelyik várba mi otthon érezzük magunkat. Úgy is persze, hogy 21. századi emberek vagyunk. Nem ragaszkodom én ahhoz, hogy valaki ezt a fajta mentalitást kövesse, de nekem például egy így kifeszítése nagyobb örömet okoz, mint egy számítógép bekapcsolása. De amire nagyon-nagyon büszkék vagyunk az, hogy visszatérő vendégei vagyunk a legtöbb ilyen hagyományozó rendezvénynek, a legtöbb ilyen várjátéknak. Itt a társaim, a Réti Henrik és a Stabarec Péter 50 aprósággal foglalkoznak 6-tól 16 éves korig. Nagyon nehéz ez a munka, hiszen ez is rengeteg lemondással, idővel és költséggel jár, hiszen ennek is a teljes költségét magunk vállaljuk. Mi nem kérünk pénzt egyetlen szülőtől se azért, mert foglalkozunk a gyermekeivel. Fölszereljük őket, gondoskodunk arra, hogy így kerüljön a kezükbe nyilvessző, és még sorolhatnám, hiszen számtalan dolog kell ahhoz, hogy valaki egyáltalán egy ilyen dologgal elkezdjen foglalkozni. De mindenképpen ez az egésznek a legfontosabb tartalma és értelme, hiszen olyan, azt lehet mondani, hogy fantasztikusan jól képzett és intelligens gyerekek kerülnek már föl a nagyok közé a csoportban, most már gyakorlatilag 2-3 évenként, akik bennünket erősítenek, és ez nagyon jó, hogy ez a része működik, mert néhány éven belül nekünk nyilván, hogy abba kell már hagyni. Egyrészt a korunk miatt is, bár mennyire szeretnénk, tehát én is úgy vagyok vele, hogy innét szeretnék mondjuk egyenesen a túlvilágra átvándorolni, a karddal a kezembe, de nyilván, hogy lehet, hogy az ember ugye már egészségileg vagy fizikailag nem bírja annyira, és akkor abba kell hagyni, mert ezek a gyerekek azok rögtön tudják folytatni. És még arra nagyon büszkék vagyunk, hogy önfenntartó maga a társaság, tehát senkitől semmilyen szinten nem függünk. Ezek a kis bemutatók itt a Salamontoronyban arra adnak nekünk lehetőséget, hogy semmiféle támogatást, meg semmiféle ilyen fölsőbb utasításra történt pénzosztásra mi ne kelljen ugranunk. Tehát mi egy független autonóm szervezet tudtunk maradni, sőt, arra is jut energiánk, meg erőnk ezekből a kis bemutatókból, hogy saját magunk felszerelését állandóan gondozni tudjuk, és büszke vagyok arra, hogy minden határon túli magyart ingyen látunk itt egy-egy programmal vendégül a Salamontoronyban. Éppen pénteken egy lendvai csoport volt Szlovéniából, magyarok voltak, és meg volt döbbenve teljesen a tanárnő, amikor mondta neki, hogy ne haragudj, hát minden magyar, ez teljesen természetes, hogy itt semmiféle belépőt nem fizet, mondta, hogy még nem is találkozott ilyennel, és természetesen arra is van lehetőségünk, hogy el is tudjunk menni a határon túli különböző rendezvényekre. Ebben az évben éppen Mátyás királyválasztásának az 550. évfordulóján alkalmából azt vállaltuk föl, hogy Erdélybe, Kárpátalján, Felvidéken és Délvidéken tartunk egy-egy nagy bemutatót, ami ennek az évfordulónak a tiszteletére történik. az elcsatolt tengerű magyarság ne szakadjon el attól a kultúrköltől. Ha Magyarországon ez egy ünnep, az nekik is ugyanolyan ünnepnek kell, hogy legyen, és mi ezért dolgozunk. December 5-e után nagyon nehéz. Nagyon nehéz, hiszen volt egy népszavazás, egy nagyon szerencsétlen népszavazás Magyarországon, ami rengeteg kárt csinált. Itt nagyon jól kialakultak azok a kapcsolatok már, amik működtek, amik alulról szerveződtek, nem kellett ehhez nekünk semmiféle politikusnak a kegye és engedélye. Ezek szépen kialakultak, és pontosan ezek a jól működő kapcsolatok kaptak egy óriási pofont ezzel az át nem gondolt és erőltetett népszavazással. Én nagyon-nagyon szomorú voltam, mert a kinti barátaink vigasztaltak, és mondták azt, hogy Laci, hát lehet, hogyha nálunk tartottak volna népszavazást, hogy akarunk-e mi Magyarországhoz tartozak, ugyanez lett volna az eredménye, ezt nem tudhatjuk előre, de rengeteg kárt csinált. Azóta jó pár év eltelt, és mi nem győzzük helyrehozni a magunk is területén ezeket a kárakat, de én örömmel jelentettem, hogy azért van remény, tehát látszik az, hogy a sebek azért kezdenek behegedni, és amit az átgondolatlan dolog okozott, és amennyi fájdalmat okozott, ezt jó részt már enyhíteni lehetett. Én nagyon remélem azt, hogy az utánunk következő generáció ezt teljesen másképpen fogja megélni. Felvidék Románia, ugye, illetve Szlovákia és Románia ugye már az unió tagja. Reményeink szerint valamikor Szerbia is oda fog kerülni, és akkor a vajdasági magyarok is megkönnyebbülnek. És ott gondolom, hogy akkor van rendben a dolog, hogyha valakiről megkérdezik a környezetét, hogy mondja már meg, hogy XY mitől lovag, és a környezete legalább 5 dolgot tud mondani, akkor nagyon rendben van a dolog. Ha a környezete vakarozik, azt mondja, hogy hát nem tudom, mert tulajdonképpen valamikor lovaggá ütette valaki, de nem tudjuk, hogy miért és mit csinált, akkor ott nagyon nagy baj van. De hál' Istennek a Szentgyörgyi Lovagrend tagsága már nem ebbe a kategóriába tartozik, hiszen a közvetlen környezete látja azt, hogy milyen munkát folytat, milyen értékes munkát folytat. Nagyon sok művészember van közöttünk, orvos, polgármester, de egyszerű emberek is. Például itt a révkezelő, aki a visegádi nagymarosi révet vezeti, egy vesebeteg kislánynak a gondozását vállalta föl 6 éve a Sintál Laci barátom, hihetetlen rendes módon csinálja. Tehát ezek azok az értékek, amit semmilyen pénzzel nem lehet megváltani, és semmilyen külső erővel nem lehet kiváltani. Tehát ez az, ami belülről jön, és innétől lesz az egész dolog hiteles. Úgy intéztük az életünket, természetesen nem ebből élünk, úgy intéztük az életünket, hogy tudjunk ebben minél többet foglalkozni, és azt gondolom, hogy ez teljesen kiegyensúlyozottá és boldoggá tesz bennünket, hiszen látjuk az eredményét, és látjuk azt, hogy a segítség mennyit ér sokszor, és milyen sok jó helyre kerül el.
De hát most meg fogok kérdezni egy hölgyet, akit láttunk odafent a lovagi tornán. Szeretném megkérni, hogy mutatkozzon be, és hogy mondja, hogy milyen apropóból jött ide, és milyen apropóból nézte meg a játékokat.
Paragoni Nádra Jerika vagyok, és tavaly jártam már itt egy alkalommal, a kollégáimmal, és most úgy gondoltam, hogy a családomnak is szeretném megmutatni Visegrádnak ezt az érdekességét.
Mi a véleménye a játékokról? Hogy tetszett a lovagi torna, illetve mennyire találta félelmetesnek, mennyire találta látványosnak?
Nekem rettenetesen tetszett, és azt tetszett benne főképpen, hogy úgy láttam, hogy akik csinálják, ők maguk is nagyon élvezik. Tehát nem egy napi rutint láttunk, hanem tényleg egy olyan komoly, és a harc az harc volt, nagyon látványos. Mondjuk nekem nem volt félelmetes, de rettenetesen élvezetes volt, nagyon tetszett.
Esetleg kipróbálta valamelyik harci eszközt?
Igen, kipróbáltam az íjat is, meg a dobó csillagot is mérsékelt sikerrel. Ez nagyon jó dolog, hogy bevonják a közönséget, és módot adnak arra, hogy kipróbálhassák ezeket a harci eszközöket. Az ember mindig azt gondolja, hogy ez sokkal könnyebb, de aztán, amikor megpróbálja, akkor rájönni, egyáltalán nem az.
Mit gondol, mitől érdekes, illetve mitől vonzó ez az emberek számára, ez az egész lovagi torna, illetve amit a Szent György lovagrend csinál?
A középkor napjainkban elég az érdeklődés homlokterébe került, és végül is nagyon jó, mert egy picit megmutatja azt, hogy akkor hogy éltek az emberek, és hát a lovakkor az egy ilyen nagyon romantikus időszak, és azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen felkelti az érdeklődést, illetve fontosnak is tartom, hogy ezek a hagyományok átöröklődjenek, és ne vesszenek ki a mindennapjainkból.
Középkorban ezeket a lovagi tornákat általában akkor csinálták, vagyis hát akkor hajtották végre, amikor nem voltak háborúk. Tehát ez egy nagyon jó edzés volt a lovagok számára, vagy egy hölgy kegyeinek az elnyerése érdekében, és ugye ezekkel a lovagi tornák során próbálták bebizonyítani a bátorságukat és az erejüket a lovagok. Meg volt szabva az, hogy életre halálra ment a küzdelem, de általában nem. Tehát általában úgy volt, hogy vagy leütötték a ló hátáról, tehát ahogy láthatunk némely nagyon komoly történelmi filmben is, ugye elég volt kiütni a nyeregből, és ezzel győzelmet lehetett szerezni, de természetesen nagyon sok esetben előfordult az, hogy sérülések voltak.
És veletek elő szokott fordulni az, hogy valakinek valami baja történik, vagy hogyha igen, akkor mennyire gyakran?
Hát a gyakoriságát nem lehet igazából megállapítani, előfordul, hiszen nagyon sok esetben csináljuk, tehát nagyon nagy előfordulása van ennek a fellépéseknek, és persze benne van a sérülés is. Egy-két levágott új, amit visszavarnak, összerakják, tehát ilyenek vannak, de ez nem, tehát ebben a kategóriában ez nem sérülés. De hát fele annyira sem veszélyes, mint az élet. Tehát sokkal kevesebb baleset van. Tehát az ember megsérül, lekapják az egyik ujját, az saját magának köszönheti, hiszen nem figyel oda.
Tehát azt már tudjuk, hogy Idestova 20 éve vagy a lovagrend tagja. Hogyan kerültek kapcsolatba vele, és mégis miért kezdted el ezt csinálni, és ezt az egész hagyományőrzést folytatni?
Ahol én lakom, itt egy Visegrád mellett van egy lovarda, és én ott kezdtem el lovagolni. És ezeken a rendezvényeken, ugye a visegrádi palotajátékokon én, mint lovas szerepeltem, és a gyalogos haditornászok között volt egy nagyon kedves régi jó barátom, akivel ugye együtt nőttünk föl, és ő kérdezte egyszer tőlem, hogy volna kedvem ezt csinálni. Igen, mondtam, és ugye azóta ebbe benne vagyok, és hát igazából nem tudok elszakadni tőle.
Sort készítették Bakó Beáta, Cadena Alva America Libertad, Kovács Viktória és Szatmári Andrea.